az illuminációt elvégezze. Ha nincsen illumináció, akkor az a szín, amit mi megadtunk a csővezeték kezdetén, ugye GR color függvénnyel. Vagy ha nem is adtunk meg, ugye akkor is van valami. Akkor is, vagy állapot, akkor is tartozik valami szín a csúcsponthoz, az megy innen tovább. Ha bekapcsoljuk ezt a kapcsolót, ugye GL Lightingot, akkor illumináció számítás történik a csúcspontra, és az eredmény váltja föl a szint, ami a csővezeték bemenetén jött. Az eldobódik, ugye ezzel nem fogunk tovább foglalkozni. Láttuk múltkor, hogy az OpenGL a Fongblin illuminációs képletet értékeli ki, ugye amiben vannak geometriai dolgok, normál vektor, eredeti felület normál vektora ugye ebben a csúcspontban, amit úgy állít elő az OpenGL, hogy mi megadtuk a GL normál bemeneti paramétereként a csővezeték kezdetén, azt Model View Transformáció Inverse Transponátjával idehozta, megvan. A fényforrás iránya azt úgy állítja elő, hogy megadjuk állapot jellemzőként a fényforrás helyét, azt ide transformálja egyszer, amikor megadtuk, tehát megvan a fényforrás helye, ugye ide transformálta a pontot, a két helyvektor közötti irányvektor lesz a fény iránya. A nézett irány meg viszonylag könnyen előállítható, mert ugye ide transformáltuk a pontot, a kamerakoordináta rendszerben a szem az origóban van, tehát a pont helyvektorának ugye mínusz egyszerese, vagy a pontban mutató helyvektor mínusz egyszerese lesz a irányvektor. Ebből a fény és nézet irányból ki lehet számolni a felező irány, akkor a geometriai tagok megvannak. Ugye a képletben szerepelnek anyagtulajdonságok, saját emisszió, ambiens, diffúz, spekuláris visszaverődés, vörös, zöld, kék, átlátszatlanság komponenseken, és még egy ilyen skalár exponens is. Az összes ilyen anyagtulajdonságot a GL material függvényen lehet beállítani, ahogy múltkor láttuk. Másrészt ebbe a képletben még szerepelnek fényforrás intenzitások, ezek is spektrum jellegűek, tehát a fényforrás kibocsát vörös, zöld, kék hullámoszont fényt, és még átlátszatlanság hullámoszont is fényt, ennek közvetlenül ugye nem sok fizikai vonzata van. Miként annak sincs sok fizikai kapcsolata, hogy a fényforrásokat az OpenGL-be külön lehet definiálni az ambiens visszaverődés számára, a diffúz visszaverődés számára, meg a spekuláris visszaverődés számára. Ugye valóságban ilyen nincs. A fényforrás kilő egy fotont, akkor nem mondja meg, hogy öreg, te amikor találkozol valakivel, akkor neked diffúz módon kell visszaverődni. Ilyen nincs. Megy a foton, azt majd az anyagnál eldől, hogy az hogy verődik vissza. Itt ezeket szét lehet választani. Tekintsük, talán ezt a szót használtam múltkor, művészi szabadságnak, hogy ez így szét van választva. Múltkor láttuk, hogy az összes fényforrás tulajdonságot a GL Light-tal lehet beállítani. Fölhívtam arra a figyelmet, hogy amikor a fényforrás pozícióját adjuk meg, akkor vigyázzunk arra, hogy ez is a csővezeték kezdetén lép be, tehát az aktuális Model View transformáción, ami ebben a pillanatban érvényes volt, a pozíció végigmegy, és elfoglalja az őt megillető helyet kamerakoordináta rendszerben. Mert itt számol az OpenGL ugye illuminációt. Ez számunkra két dolgot jelent. Ha a fényforrást világkoordináta rendszerben akarjuk definiálni. Ugye, hát ez a normális, ez a szokás. Másképpen is lehetne, de ez a legkézenfekvőbb. Akkor a GL Light függvény pozíció beállításánál olyan Model View transformációt kell megadni, ami jelen pillanatban a view részt tartalmazza. GLU look-et után kell specifikálni. Ez még mindenki szokta tudni, azt viszont a társaság döntő része el szokta felejteni, hogyha viszont a view rész megváltozik, akkor újra meg kell adni. Mert a világkoordináta rendszerben nem változik a fényforrás, kamera koordináta rendszerben, viszont változik azért, mert a kamera megváltozott. Ha ezt nem adjuk ki újra, akkor az az érzésünk támad, hogy a fényforrás oda van ragasztva, oda van rögzítve a kamerához. Jó? Még arra is föl kell hívni a figyelmet, hogy a fényforrásokat, ugye fix számú van, OpenGL 1.0-ban 8, GL Light 0, GL Light 7, ugye ezekkel a fix nevekkel lehet rájuk hivatkozni. Ezeket külön-külön be kell kapcsolni, külön-külön engedélyezni kell. Teljesen tipikus hiba, hogy a GL Enable, GL Lighting-gal az illumináció számítást kérjük, ezzel az átadott szín eldobódik, elfelejtjük bekapcsolni a fényforrásokat, és akkor kapunk egy szép fekete képet. Ugye számítógépes grafikában remekül lehet debugolni, mert tipikus az, hogy az eredménye szép fekete kép, és akkor döntsük el, hogy mi a hiba. Jó tanács, a törlési szint ilyen esetben érdemes nem feketére beállítani, mert akkor legalább látjuk, hogy rajzoltunk-e valamit csak fekete színnel, vagy nem rajzoltunk semmit, és azért tök fekete. Itt tartunk. Innen lépünk tovább most. Ugye a kamera koordináta rendszer után a következő transformáció, most a inkrementális képszintézis meséjéhez térek vissza, a perspektív transformáció, ami ezt a csonkagúlát, ugye az első hátsó vágósík által határolt csonkagúlát, és itt pedig ugye a függőleges látószöggel definiált csonkagúlát, áttransformáljuk egy origó középpontú ABB-be, kockába magyarul. Mínusz egy, mínusz egy, mínusz egy, egy-egy-egy sarokponttal. Vagy, kicsit matematikusabban fogalmazva, a szempozíciót elvisszük egy ideális pontra azért, hogy a itt találkozó vetítősugarak egymással párhuzamosak legyenek, vagy a perspektív vetítés a transformáció után párhuzamos vetítéssel kiváltható legyen. Ez egy homogén lineáris transformáció, abban az értelemben is, hogy nem affin, a negyedik homogén koordinátát elrontja, még a negyedik homogén koordinátával való osztás előtt elvégezzük a vágásműveletet. Beláttuk, hogy ezt itt kell csinálni, különben nem tudjuk kezelni a kifordulási problémát. Még egy apróság, ami ide tartozik, hogy a vágás persze azt jelenti, hogy vannak csúcspontok, mondjuk háromszög csúcspontok, akik eldobódnak, oké? És vannak, akik keletkeznek, itt létrejön egy új csúcspont, meg itt létrejön egy új csúcspont. Na, annak a csúcspontnak tulajdonságokat kell gyártani. Színt, textúra koordinátát például. Az honnan keletkezik? Hát onnan keletkezik, hogy megnézzük, hogy ennek mi volt a tulajdonsága, ennek mi volt a tulajdonsága, és lineárisan interpolálunk. Homogén koordinátákban lineárisan interpolálunk. Amikor a textúrázásnál buzogtunk, ugye a lineáris textúrázásnál, meg perspektív helyes textúrázásnál, akkor beláttuk, hogy amíg homogén koordinátákban dolgozunk, a műveletek lineárisak. A nem linearitást a homogén, negyedik homogén koordinátával való osztás jelenti. Ha ezt a lineáris interpolációt a tulajdonságokra, még a homogén osztás előtt csináljuk, meg az eredmény helyes lesz. Tehát ezért is mondhatjuk azt, hogy muszáj homogén koordinátákba vágni, nem halogathatjuk későbbre. Jó, vágunk, egyébként a vágási egyenletek emlékeztetőképpen itt vannak. Ez Descartes koordinátákban azt jelenti, hogy az x, y, z a mínusz 1 és 1 között van. Csak átváltottunk homogén koordinátákra, meg implicite hozzátettük azt a elvárást, hogy a h az pozitív, tehát csak a szem előtti tartomány érdekel minket. Ez a mese, OpenGL-ben ez az egész történet semmi más, mint egy 4x4-es mátrixozás. Ami a kamera koordináta rendszerben kialakult, XYZ1, homogén koordináta 4-es, megszorozódik egy 4x4-es transformációval. OpenGL-nek fogalma sincs olyan dolgokról, hogy első, átsó, vágósik, meg függőleges látószög. Ezek a fogalmak meg sem jelennek. Ő egy 4x4-es mátrixot vár, azzal a 4x4-es mátrixsal megszorozza, és utána feltételezi, hogy a tér ebbe a kockába benne van, ami kilóg, levágja. Ha ezt a 4x4-es mátrixot úgy töltöm ki, ahogy a mesének és az inkrementális csővezetéknek megfelelő, akkor úgy fog működni, hogy tanultuk, ha nem úgy töltöm ki, akkor is működni fog valahogy, de nem úgy, ahogy megtanultuk. Emlékeztető. Ez az a mátrix, 4x4-es mátrix, ami az első vágósíkot ide, hátsó vágósíkot ide képzi le, a field of view szög itt jelenik meg, az aspektus arány pedig az ablaknak ugye a visszintes és függőleges oldalaránya. Ez is egy olyan képlet, amit persze szigorúan tilos megtanulni, de éjszak, hogyha fölébresztik önöket, akkor természetesen 5 perc alatt le kell tudni vezetni. Na, ha erre szeretnék rábírni az OpenGL-t, akkor ezt a mátrixot kell neki átadni. Elvárja tőlünk, na de megint ugye a utility csomag egy kicsit engedékenyebb, utility csomagban van olyan függvény, amit történetesen éppen ezeket a paramétereket várja. Ugye függőleges látószög, ablak vízszintes függőleges oldalarány, ugye aspektusarány, első-hátsó vágósík távolság. Ebből fölírja ezt a 4x4-es mátrixot, és a 4x4-es mátrixot hozzá konkatenálja ahhoz a transformációs mátrixhoz, amelyik az OpenGL állapotban most, mint szél mátrix ki van jelölve. Tehát, hogy ugye ezt nekünk a projekciós transformációba kell tenni, tehát először a mátrix módot GL Projection-re állítjuk. Tudjuk azt, hogy ez is konkatenálódik, mint általában minden mátrix parancs, ezért a KH-ról kell indítani a dolgot, tehát GL Load Identity. Ugye normalizált eszközkoordináta rendszerben vagyunk, homogén koordinátákban. Az OpenGL slangben ezt úgy hívják, hogy clipping space, vágási koordináta rendszer, azért, mert itt vág. Ugye elvégzi a vágást, még homogén koordinátákban újra számolja az új pontoknak a tulajdonságait, még a homogén koordináta, Descartes koordináta váltás előtti lineáris transformációval. Természetesen ugye egy háromszögből nem feltétlen háromszög keletkezik, csak sokszög a vágás után, újra háromszögesíti. Majd a homogén koordinátákat Descartes koordinátákra váltja. Ezt hívjuk, ugye a homogén osztás utáni állapotot hívjuk normalizált eszközkoordináta rendszernek. Most a világ -1, -1, -1, -1, -1 tartományban van, egy A, B, B, ez a része befolyásolhatja a képernyőt. Az utolsó lépés, ezt a normalizált eszközkoordináta rendszer ténylegesen fizikai eszközkoordináta rendszerbe átvinni, ami semmi más, csak egy XYZ-menti skálázás és eltolás. X-ben és Y-ban a -1, -1 tartományt, ugye a viewport, a nézeti téglalap felbontásának megfelelően megnyújtja, meg eltolja. Az Z-ben a -1, -1-et pedig 0-1-re beviszi át. Találkoztunk az ezt beállító parancsal, a GL Viewport. Meg kell adni ugye a nézeti téglalap a bal alsó sarkát, meg függőleges vízszintes méreteit. Megjegyzem, azt is meg lehetne mondani, hogy ne a -1, -1 tartományt vigyük át ide, a 0-1-be, de hát ez egy olyan funkció, amire úgy sincs gyakorlatilag soha szükség, úgysem nem mondom el. Tehát ami defaultban jó, az ez, és gyakorlatilag nem fordul elő olyan eset, hogy ezen változtatni kéne. Képernyő koordináta rendszerben vagyunk. Ez az egyik legfontosabb dolog. Majdnem minden itt történik. Az első grafikus kártyák feltételezték, hogy már minden itt van. Tehát ami a CPU-ról átment számukra, az már a képernyő koordináta rendszerbe volt adott. És ugye a képernyő koordináta rendszerben a háromszögeket vetítjük a képernyőre, az XYZ-ből kimazsolázzuk az XY-t, ez a vetítés. Kitöltjük a háromszögeket, ugye pásztánként egy egyszerű kétdimenziós kitöltő algoritmussal, és a belső pixelek tulajdonságait a csúcspontok tulajdonságaiból lineárisan interpoláljuk. Vagy projektív lineárisan interpoláljuk. Lényeg az, interpoláljuk. Ugye pixelenként végzi el a kártya a láthatóságvizsgálatot, Z-buffer algoritmus segítségével, pixelenként végzi el a textúrázást, hogyha ez be van kapcsolva, és ugye pixelenként számít szint, ha lehet ezt mondani, a csúcspontok színéből, ha éppen goród árnyalást jelöltünk ki számára. Na, hozzátartozó parancsok. Egyrészt, ha Z-buffer algoritmust szeretném használni, akkor amikor az ablakot létrehozom, ugye glut környezetben ugye az init display erre szolgál, ugye ez azt várja tőlem, hogy megmondjam, hogy az egyes pixelekhez milyen adatokat kell a grafikus kártyán tárolni. Jelen esetben ugye egy pixelhez 8 bites vörös-zöld kék átlátszatlanság információt szeretnék, meg mélységbuffert is. Tehát ezt hozzá kell vagyolni ugye a bementi paraméterekhez, ennek hatására születik meg a mélységbuffer. Ha ezt elfelejtem, akkor hiába kapcsolgatok bármit, nem fog működni az Z-buffer, mert nincs Z-buffer. Ezt külön engedélyezni kell. Ja, ez egy kapcsoló, tilthatom disable-el, engedélyezhetem enable-el, depth test. Ezek után ugye a Z számolódik a belső pixelekre, és egy pixel itt a színbufferben és az Z-bufferben is csak akkor változhat meg, hogyha az új Z-érték kisebb, mint az Z-bufferben már beírt korábbi érték. Ugye ez volt az Z-buffer algoritmus. Ha tiltom disable GL depth test, akkor melyik fog látszani? Az, amit utoljára írtam be. Az új háromszög mindig felülírja az előzőt. Akkor nincs ilyen komper. Ha engedélyezem, akkor az fog látszani, aki a szemhez legközelebb van. Az Z-buffer algoritmusnak köszönhetően. Jó? Ugye a lineáris interpolációhoz, például a Z számításhoz szorosan tartozik, triangle setup, emlékezzenek rá, a triviális hátsó lap eldobás, ami azt vizsgálja, hogy vajon a szem irányából a háromszög három csúcspontja óramutatójárásával megegyező vagy ellentétes sorrendben látszódik-e. És ennek megfelelően kijelenti, hogy most az első oldalát, vagy a előső, vagy a hátsó oldalát látjuk. Az OpenGL-ben beállítható egyébként, hogy az óramutató járását tekintsük-e előső oldalnak, az ellentétes meg hátsó oldalnak, vagy pedig éppen fordítva. Jelen pillanatban, és ezt tanácsolom egyelőre a társaságnak, csinálja azt, hogy ezt az egész triviális hátsó lap eldobást kapcsolja ki. Ez a call face. Mert ha bekapcsolja, akkor utána keresi, hogy hova tűnt véletlenszerűen a háromszögeinek durván a fele. Goródárnyalás, shade model smooth, ugye ez a goródárnyalás OpenGL neve, ugye ez azt jelenti, hogy a csúcspontokban ideérkező szint interpoláljuk, és az interpolált szín fog a pixelbe bekerülni. Ennek egy másik változata is ismert, vagy használható a konstans, vagy flat árnyalás, amikor is a háromszögek mindegyikét konstans színnel töltjük ki. Hát látszik, ilyen töredezett lesz a kép, elég ritkán van erre szükség. Természetesen egyébként a hardware szintjén ugyanaz a hardware hajtja végre a konstans árnyalást, mint a goródárnyalást. Annyi a különbség, hogy konstans árnyalásnál a háromszög harmadik csúcspontjába levő szint szétosztjuk a másik kettőbe, és akkor mind a három csúcspontra ugyanaz a szín lesz, és azt interpoláljuk lineárisan, ami azt jelenti, hogy a belső pixelek is ugyanazt a színt kapják, mint a legutolsó csúcspont. Nem igazán van rá szükség, de hát be lehet állítani. Ja, és ugye azt is hozzá kell tennünk, hogyha goródárnyalást szeretnék, akkor a csúcspontokból lineárisan interpolált színnek kell ide kerülnie, nem pedig annak a színnek, ami úgy állna elő, hogy a csúcspontokban érvényes textúra koordinátát interpoláljuk, és itt az interpolált textúra koordináta alapján kiolvasunk a textúria memóriából, és az ott található szint írjuk be ide. Ez két külön dolog. Lehet kapcsolgatni közötte, hogyha kikapcsoljuk a textúrázást, akkor a csúcspontok színéből interpolált szín kerül be a pixelbe. Ha viszont bekapcsoljuk, ugye GL-enable, GL Texture 2D, engedélyezzük a textúrázást, ide képernyő koordináta rendszerben megérkeznek a csúcspontok, áttransformáltuk őket, viszik magukkal a tulajdonságokat, szint, textúra koordinátát, a szint is, textúra koordinátát is interpoláljuk ugye a belső pixelekre. Ha engedélyezve van a textúrázás, akkor ennek az lesz a hatása, hogy az interpolált textúra koordináta alapján belecímzünk egy memóriába, ahol a textúra képet elhelyeztük, és a cím alapján keresünk egy texelt, és annak a texelnek a színét fogjuk a rastertárba bevinni. Ezt a tapétát rávetítjük, rátapétázzuk a háromszög hálóval definiált felületre. Ugye ez a történet általában, akkor nézzük az OpenGL függvényeket, be kell kapcsolni. Ezzel választunk a között, hogy ez a textúrázás működjön-e, vagy pedig bután csak a színeket interpoláljuk, és arról is rendelkezhetünk, hogy mi történjen a textúrából kiolvasott színnel, az csak felülírja-e, ugye GL replace, a csúcspontokból lineárisan interpolált színt, vagy pedig a csúcspontokból lineárisan interpolált szín és a textúrából kiolvasott szín szorzódjon össze. Szorzódjon össze úgy, ahogy két spektrumnak össze kell szorzódnia, vörös a vörössel, zöld a zölddel, kék a kékkel, és kapok egy spektrumot. Egyelőre még nem látjuk, hogy mi a fene szükség lesz arra, hogy a szint meg a textúrából kiolvasott dolgot összeszorozunk, látni fogjuk, hogy ez bizonyos helyzetekben nagyon hasznos. Egyelőre tekintsük a textúrázást úgy, egyébként ez a default, tehát ezt be se kell különösebben állítani, hogyha ez engedélyezve van, akkor a szín, a csúcspont színe hiába jött el a képernyő koordinátarendszerbe, ott eldobjuk, a csúcspontokban érvényes textúra koordinátákat interpoláljuk, és a textúrából kiolvasott színt írjuk be a rastertárba. Az OpenGL-nek nem csak egy ilyen képet, nem csak egy textúrát lehet megadni, hanem sokat, nagyon sokat. Nincs korlát rá. Természetesen memória korlát előbb-utóbb van, de akár 100 textúrával is lehet dolgozni. Éppen ezért minden pillanatban, és ez is egy állapot jellemző, meg kell mondani, hogy a sok textúra közül melyikkel dolgozzon. Ez a kötés, vagy szép magyar szóval bindolás. Minden textúrának van egy azonosítója, mindjárt megmutatom, hogy hogy lehet ilyen azonosítóra szertenni, és hogyha azt az azonosító alapján azt a textúrát bindoljuk, akkor innentől kezdve ezen textúra paramétereit módosítjuk az állapotban, és ezt a textúrát használja föl az OpenGL, ilyen pillanatban ezt a nevető arcot, arra, hogy a háromszögek színét befolyásolja vele. A textúrázás jelfeldolgozási szempontból egy roppant veszélyes művelet. Ugye könnyen belerondíthatunk a Nyquist-féle mintavételezési törvény lelkivilágába. Ugye klasszikus példa lehet ez, ugye mi MAP kapcsán ugye ezt már egyszer előszedtük. Ugye a textúrázás úgy történik, hogy átviszik a háromszöget képernyő koordinátarendszerbe, vetítjük a képernyőre, és vízites pásztánként végigmegyek a pixeleken. Minden egyes pixelnél a pixel XY koordinátája alapján áttransformálom ezt a pontot textúra térbe. Egy egység négyzet belsejébe, ahol a texeleim, az a kép szerepel, amit szeretnék rátapétázni, ugye erre a felületre. Ez egy homogén lineáris transformáció, ehhez a ponthoz mondjuk ez a pont tartozhat, most akkor rámegyek a következő pixelre, előfordulhat, hogy ehhez a ponthoz viszont ez a pont tartozik, amíg itt csak egyet léptem, textúra térben egy csomó texelt átugrok. Ugye el lehet képzelni, hogyha egy tapétát, ez a tapéta, úgy jelenítek meg, hogy csak ugye minden 20. texelt úgy nagyjából véletlenszerűen előkapom, akkor a keletkező kép teljesen fölismerhetetlen lesz. Köze nem lesz az eredetihez. Csúnyán mintavételezem, én nem tartom be a mintavételi törvényt, ami ugye nagyon leegyszerűsítve tulajdonképpen azt jelenteni, hogy úgy kéne ezt mintavételezni, hogy azért minden texelből vegyek mintát. A mintavételi törvényen úgy lehet segíteni, hogy szűrjük a képet, amit mintavételezünk. A szűréshez Az általános elvek tárgyalása során a MIPMAP eljárást tanultuk meg. Jó hír az, hogy az OpenGL-nek is van MIPMAP funkcionalitása. Meg tudja csinálni azt az algoritmust, amit megtanultunk. Még jobb hír az, hogy ennél egyszerűbb szűrési algoritmusa is van, amihez nem kell legyártani az eredeti textúrának, ugye a felezett, negyedelt és így tovább csökkentett változatú példányait. Ezt az egyszerűsített változatot szeretném most megmutatni. A MIPMAP-elés, meg akit érdekel, az tanulja meg otthon. Nekünk elegendő lesz ez a közelítő megoldás is. Ez a közelítő megoldás a bilineáris szűrésre hallgat. Ugye, ha nem szűrnék, akkor a transformáció után ebbe a pixelbe azon texel színét kellene belerakni, aki a transformáció UV párjához a legközelebbi, azaz ezt. Ezen lehet javítani úgy, hogy megnézem, hogy az UV pár melyik négy texelhez van legközelebb, melyik négy texel középpont fogja ezt közre, és a négy texel színből bilineárisan interpolálok. A bilineáris interpoláció azt jelenti, hogy először az U vízszintes tengely szerint, ugye ennek van egy RGB, esetleg RGB alja, meg ennek is. Na ezt az RGB-t megszorzom ezzel az értékkel, ugye ez 1. Ezt az RGB-t megszorzom ezzel az értékkel. Azaz, hogyha itt gondolatban végigcsorognék ettől a ponttól eddig a pontig, akkor lineárisan változna a színem. Még ugye eljutnék innen ide. Aztán ugyanezt eljátszom itt is, ezen két szín között. Ugye ezt ezzel szorzom, ezt meg ezzel szorzom, és összeadom a eredményt, és akkor kapok egy közbenső szint. Ott is, meg itt is. És akkor jön a függőleges interpoláció, ezt a közbenső szint megszorzom ezzel az értékkel, ezt a közbenső szint pedig ezzel az értékes összeadom, és ő lesz a bilinárisan interpolált színérték. Ugye valahol lineárisan, ugye bilineárisan, ahogy itt csorgok a nézet belsejéből, simán megyek át ugye a sarokpontok között. Azt a szót használom, hogy bilineáris. Azért, mert ez, most mint függvényt tekintem, akkor nem lineáris, mert olyan tagok szerepelnek benne, hogy U, ez még lineáris volna, V, ez is lineáris volna, és U szor V, akinek jobban tetszik X, Y, X-er Y. Ugye az X-er Y kétváltozatos függvény nem lineáris. Na de hogyha a két változó közül egyet rögzítek, akkor viszont lineáris. Ezt hívják bilineárisnak. Ha ábrázolom hogy ezt a felületet, akkor az nem lesz sík. Na de, ha rögzítek egy változót, akkor a másik szerint egy egyenest kapok. Ha körbejárjuk az épületeket itt a Műszaki Egyetemen, akkor rengeteg ilyen jellegű felületet tanulmányozhatunk. Az építészek rettentesen szeretik ezt, mert ki lehet zsalúzni deszkákkal, holott maga a felület nem sík. Szépen ugye görbület. Na, OpenGL-t hogy lehet erre rábírni? Az OpenGL-be külön be lehet állítani a szűrési módot arra az esetre, amikor képernyő térből textúra térbe való átlépés, nagyítás, ugye expanzió, vagy pedig kicsinyítés, kontrakció. Ugye akkor beszélünk nagyításról, hogyha amíg itt egyet lépek képernyőkoordináta rendszerbe, ennek hatására itt egynél nagyobbat kell lépni, akkor ez transformáció nagyítás. Ha itt egyet lépek, és ennek hatására itt mondjuk csak éppen egy picit megyek arrébb, de egynél kisebbet, akkor az egy kicsinyítés. Ugye kicsinyítő szűrő, meg nagyító szűrő, külön ezeket be lehet állítani. Ugye a nearest azt mondja, hogy ne szűrjünk, keressük meg a legközelebbit, a lineáris pedig az említett bilineáris szűrési algoritmust valósítja meg. Nyilván akkor súlyos a mintavételi törvény megsértése, ha itt nagyokat lépek. Tehát amikor nagyító szűrő szűrős specifikálok, akkor hát úri kötelességem ide GL linert írni, különben a kép elég ronda lesz. A kicsinyítő szűrőnél ez nem annyira veszélyes, itt megteszi a nearest is. Hozzáteszem, hogy ma, amikor egy grafikus kártyában, ez a bilináris szűrés, ez egy hardware, ami a memóriába bele van integrálva. Az égvilágon semmiféle teljesítmény következménye nincs annak, hogyha a bilináris szűrést bekapcsolom. Tehát semmi értelme nincs nearestet alkalmazni. A lineáris mindig szebb, ugye régen lassabb volt, ma már egyáltalán nem lassabb, tehát gondolkodás nélkül írunk oda a GL lineárt. Még egy apróság, amit persze megint el fognak rontani. Hiába mondom. MIPMAP is van az OpenGL-be. Na de a MIPMAP-el is elvárja, hogy ugye a textúrát felezett felbontással, aztán a felezett felbontás felezett felbontásával, és így tovább megadjuk. Meg ez is, ez nem várja el, hogy csökkentett felbontásba is legyártsuk a képet. Ezt fogjuk szeretni, ezt fogjuk használni. A default a MIPMAP. Mi lesz ennek a következménye? Ezt szeretnénk használni, de nem állítjuk be ezeket a szűrési paramétereket, akkor az OpenGL vadul elkezdi keresni a felezett meg negyedelt változatokat, amit nyilván nem fog megtalálni, ha nem adtuk meg, tehát a textúrákból nem fogunk látni semmit. Ezt a két parancsot, nem ez a default, mindig gondolkodás nélkül adjuk meg. És akkor rakjuk össze, hogy egy textúrát hogyan lehet minden paraméterével együtt az OpenGL számára definiálni. A dolog onnan indul, hogy kell kérnem az OpenGL-től egy textúra azonosítót. Ezt tessék ahhoz a tudáshoz kapcsolni, hogy a fájműveletek is mindig azzal indulnak, hogy open vagy fopen, kinek hogy tetszik, kérek egy fájl azonosítót. Ekkor még megnyitok egy fájlt, ha úgy tetszik. Ekkor még sok minden nem történik, csak kapok egy fájl azonosítót, és innentől minden fájlműveletben erre a fájlra ezzel az azonosítóval fogok hivatkozni. De pontosan erre az analógiára kérek egy textúra azonosítót, ugye generate textures parancsal. Nem is feltétlenül egyet, igazából ide írhatnék tízet is, hogy egyszerre 10 textúra azonosítót kérek, és ide pedig ugye akkor egy 10 elemi tömböt kell, 10 elemi tömb kezdő címét megadni, hogy szépen 10 paramétert kitölt. Nekünk elég lesz egy. Egy textúra azonosító, amit itt fogok visszakapni. Bind. Ez lesz rögtön az aktív textúra, mert az összes textúrát módosító parancs azt szeretném, hogy arra a textúrára vonatkozzon, amit most nyitottam meg. Tehát rögtön bindolom. Ez egy kétdimenziós textúra. Nem fogunk foglalkozni vele, de OpenGL-ben van egy, meg háromdimenziós textúra is. Nekünk ez mindig texture 2D. Jó? Aztán a textúra, ugye ez egy kép, azt a képet a CPU memóriájába valahogy összerakjuk. Jelen pillanatban majd egy olyan textúrát fogok létrehozni, ami 256x256 felbontású, egy texel valószínű módban 8 bites vörös-zöld kék komponenssel rendelkezik, tehát unsigned karakter, és egy texelhez 3 van, ezért írtam be ide a 3. De valahogy ezt a tömböt még a CPU memóriába kitöltjük. Például programmal, vagy például úgy, hogy a képet betöltöm a háttértáról. A lényeg az, sokan szokták keresni az OpenGL referencia leírásba azt az OpenGL függvényt, ami egy fájlból betölt egy képet, mert hát ugye az milyen kényelmes lenne, ne keressék, mert nincs. Elvileg nem is lehet, hogy az OpenGL az egy megjelenítő csővezeték. Ott ilyen fogalom, hogy fáj. Nincs. Semmi köze hozzá. Aki persze ilyet tesz, az mentségül elmondhatja, hogy például a Direct 3D-ben bezzeg van, mert az OpenG, a Microsoft mindig ki akarja törölni a felhasználók fenekét, hogy az se nekik kelljen. És ezért összekever dolgokat. Az OpenGL az egy tiszta ügy, ott fájlokkal nem dolgozunk. Tehát ha ezt egy fájlból szeretnénk föltölteni, azt nekünk kell megcsinálni, vagy más könyvtárakhoz kell fordulni. Az OpenGL-ben ne keressük ilyen funkciót. Valahogy kitöltjük, és akkor a CPU memóriájából áttöltjük a grafikus kártyára, vagy ha úgy tetszik, átadjuk ezt a képet a OpenGL-nek. Ez a text image, ez a leglényegesebb dolog. Ez egy kétdimenziós textúra. Aztán ezek a paraméterek a cél textúra paraméterei, tehát mi átadunk egy tömböt, ebből az OpenGL-ben keletkezik egy textúra, ezen keletkezett textúra paraméterei szerepelnek itt. Első level, amit nullára állítok, ugye mivel mipmappelni is lehet, külön-külön meg lehet adni egy textúrához tartozó szinteket. Ugye level 0 az eredeti, aztán első szint, amikor fele a felbontás, a második szint, amikor a felének a fele, és ugye a legalsó szint, amikor egyetlen egy texelből áll az egész. Mi nem fogunk mipmappelni, nekünk ez a level mindig nulla. Az a textúra, ami az OpenGL belsejében lesz, 8 bites vörös, zöld, kék komponenseket tárol. Ugye ez a következő paraméter. Ugye ez egy kép, meg kell adni a vízszintes függőleges felbontását. Ez a harmadik és negyedik paraméter itt. Fontos hangsúlyozni, hogy az OpenGL-ben ezek a paraméterek kötelezően kettő hatványok. Nem kötelező a képnek négyzetesnek lennie. Lehet vízszintesen nagyobb, mint függőlegesen, de a vízszintes és függőleges felbontásnak kettő hatványnak kell lennie. Olyan képeket csináljunk, amelyik ilyen, és ha véletlenül nem ilyen képünk van, akkor mintavételezzük újra, vagy skálázzuk újra. Miért van ez a megtörtés? Ma már nincs olyan nagy jelentősége, és igazából át is lenne hágható ez a kettő hatvány korlát. Mi nem fogjuk áthágni. De régen azért ez irtózatos nagy segítséget jelentett. Ugye gondoljunk csak bele, hogy a textúrába úgy címzünk bele, hogy van egy unk, ami a 0-1 tartományban van, meg egy vénk, tehát kétdimenziós címzést használunk, aztán a kétdimenzió cím alapján meg ugye egy memóriában egy lineáris egész címet kell valahogy kialakítani. Ugye kétdimenzióban 0-1 tartományban jön a cím, amiből ugye egész kell létrehozni. Hogyha ez kettő hatvány, ez a 0-1 tartomány kijelölő felbontás, akkor fix pontos számábrázolással az egészet remekül lehet csinálni. Ha nem kettő hatvány, akkor sokkal bonyolultabb művelet a textúra cím előállítása. És régebben ez nagyon fontos szempont volt. Ma már annyira nem. De a szabály azért betartandó továbbra is. Jó? Tehát vízszintes függőleges méret. Ja, egyébként próbálják ki, hogy mi van, hogyha nem kettő hatványt adnak meg. Akármi. Elszállhat a OpenGL-jük. Nem jelenik meg semmi. Történetesen még az is előfordulhat, hogy láttak valamit. Nem kiszámítható. Határ. Ezzel se fogunk foglalkozni, nekünk a határ mindig nulla. Ugye a képre, ami a textúrát jelenti, még egy vagy több pixelből állható határt is lehet definiálni, aminek például ott lehet szerepe, ha szűrni akarom ezt az egészet. Például a bilineáris szűrésnél a keletkező szín nem egy texelből áll elő, hanem négy texelnek a átlagából. Most képzeljük el, hogy a szélére címzünk. Ugye, ha nem lenne határ, akkor most mi között interpolálnék? Ugye a határ megoldja azt, hogy a legszélső elemnek is van szomszédja. Mi ezzel nem foglalkozunk, nekünk ez a határ nulla pixel. Jó? És a legalsó sorba írt paraméterek pedig arról rendelkeznek, hogy amit átadunk, ezt a tömböt, ezt az OpenGL hogyan értelmezze. Hogy átadjuk a tömböt, nyilván a tömb kezdő címével, írhatnék image-t is, meg a kezdő elem címét, ugye a C-ben ez két dolog ekvivalens. Amit átadok, ez a tömb, úgy értelmezendő, hogy 8 vites vörös-zöld kék értékek vannak felsorolva, ugye unsigned kartömb, és egy érték pedig unsigned byte, ugye ez unsigned kartömb. Átkerült most már a kép az OpenGL fennhatósága alá. Még néhány kiegészítő paraméter, ugye textúrázási paraméter a szűrésnél. Ha ez kicsinyítő szűrő, akkor nem szűrünk. Ha olyan a transformáció képernyő koordináta rendszerből, textúra koordináta rendszerbe, hogy amikor egyet lépünk képernyő koordináta rendszerbe, akkor ennek hatására egynél nagyobbat kell lépni textúra koordináta rendszerbe, akkor viszont ezt a bilináris szűrést bekapcsoljuk. És a legutolsó, amire egyébként nincs szükség, mert ez a default, ez pedig arról rendelkezik, hogy azt a színt, amit kiolvasunk a textúra memóriából, a raster tárba írjuk be, figyelmen kívül hagyva, hogy a csúcspontokból a gorod ányalás mit interpolált. Replace. A szint, lineárisan interpolált szint, váltsuk föl a textúrából kiolvasott színnál. Ugye ezt nem kell ideírni, mert ez a default. Már majdnem a raster tárnál vagyunk, már majdnem, de még van egy elem, egy funkció, a pixel műveletek blendelésnek a művelete. Van egy aritmetikai logikai egység, a lineárisan interpolált vagy a textúrából kiolvasott szín és a raster tár között. Ezt az aritmetikai logikai egységet be lehet kapcsolni, vagy ki lehet kapcsolni. Ha ki van kapcsolva, hogy a GL Disable GL Blend, a GL Blend kapcsoló engedélyezi ennek az egésznek a működését. Ugye GL Enable-vel engedélyezzük, GL Disable-vel tiltjuk. Ha ki van kapcsolva, akkor a textúrából érkező, vagy lineárisan interpolációt beíródik a rastertárba úgy, ahogy várjuk. Ha engedélyezve van, akkor ez a szín, és ugyanezen a címen, a rastertárban már bent levő szín között valamilyen súlyozott átlag képződik, és a súlyozott átlag kerül vissza a rastertárba. Ezt hívjuk pixelműveletnek. Ha ezt szeretnénk elvégeztetni, akkor egyrészt ugye bekapcsoljuk a műveletet, meg megmondjuk, hogy ez a súlyozott átlag mi legyen. Ez a blend függvény. Előre gyártott lehetőségek vannak, ugye a blend függvény első paramétere, hogy a interpolált vagy textúrából kiolvasott szín mivel szorzódjon az összeadás előtt, a második paraméter, hogy a raster tárból kiolvasott szín mivel szorzódjon az összeadás előtt. Ebben a konkrét példában azt mondjuk, hogy a interpolált vagy textúrából kiolvasott szín szorzódjon az ő saját alfa vagy opacitás értékével, a negyedik szín komponensével. A rastertárból kiolvasott szín pedig szorzódjon a forrás, tehát a lineárisan interpolált színnek az 1- opacitás értékével, vagy 1- alfa értékével. Amikor elkezdtük táplálni ugye az OpenGL csővezetéket, akkor ugye emlegettük, hogy a szín is 4 komponens, vörös, zöld, kék, átlátszatlanság. Amikor végiggyalogoltunk az egészen, akkor hallgattam, mint ugye tyúkka ki a fűben erről a negyedik komponensről. Mindig csak RGB-ről volt szó, pedig az a negyedik komponens ugyanúgy megy végig, ugyanúgy végrehajt minden műveletet, mint a többi 3. Általában feltételezhetjük, hogy a negyedik A is pontosan azt csinálja, mint hogyha normális vörös-zöld kék lenne. Vannak apró kivételek, tehát például, hogyha illuminációt számítok, akkor az illuminációból kipotyogó átlátszatlanság, az csak a diffúz komponensből jön, a spekuláris nem befolyásolja, de ezek olyan apróságok, amit nem kell tudni, úgyse használjuk is. Feltételezhetjük alapvetően, hogy a negyedik komponens is minden műveletben ugyanúgy vesz részt. Idáig ennek semmiféle szerepe nem volt. És hogyha a blendet, ezt a műveletet kikapcsoljuk, akkor nem is lesz. A negyedik komponensnek csak akkor van szerepe, hogyha ez a blendelés be van kapcsolva, mert a negyedik komponens határozza meg a kiszámított és a rastertárban bent levő szín milyen módon kombinálódjon össze, hogy a újonnan beírandó szint előállítsuk. Ez csak egy példa erre. Hát körülbelül ilyen bonyolultságú példák vannak előre gyártva, tehát még egyszer a bejövőt a saját átlátszatlanságával súlyozzuk, a bent levőt a bejövőnek az egy mínusz átlátszatlanságával súlyozzuk, és összeadjuk a kettőt. Mire jó ez? Ez valamilyen abstrakció szinten az átlátszó felületeket hivatott megjelenít. Hát először játszunk el azzal a gondolattal, hogy tiltva van a GL band. Ugye megjelenítek egy téglalapot, aztán megjelenítek egy ellipszist. Tegyük fel, hogy az ellipszis közelebb van, ugye a Z koordinátája kisebb képernyő koordináta rendszerben, mint a sárga négyzet. Tehát itt ezeknél a pixeleknél fölülírja a piros szín a sárgát, ez lesz a kép. Megjegyzem, és ez egyébként elég természetes, de most azért mégiscsak hangsúlyozni szeretném, hogy akkor is ugyanez lenne a kép, ugye GL Disable, GL Blend, tiltva van még, ha fordított sorrendbe visszük be a rastertárba az elemeket. Ugye először felrajzoljuk ezt, teljes egészében látható, mert ugye töröltem a rastertárral, töröltem az e-buffert, mindenki beíródhat, aztán jön a sárga, na de a sárga, téglalap nem változtathatja meg ezeket a pixeleket, mert a téglalapnak az e-koordinátája ezen a pixelen nagyobb, mint az e-bufferben jelen pillanatban bent levő z-érték, tehát az e-buffer megtiltja ennek az átírását. Az e-bufferelés, mint takarási algoritmus, akármilyen sorrendben képes földolgozni az elemeket, a keletkező kép helyes lesz. Jó, ez nyilvánvaló volt idáig, de mégis hangsúlyozni kell, mert hogyha bekapcsolom az átlátszatlanságot, akkor ez nem lesz már ennyire kézenfekvő. Na hát akkor GL Blend ezzel a beállítással bevisszük a hátsó sárgát, aki nem átlátszó, és akkor jön a piros ellipszoid, R, G, B, A, az R 1, G, B ugye piros 0, és mondjuk az A opacitás vagy átlátszatlanság, hát úgy 0,6. Ami annyit jelent, hogy engedélyezve van ez a GL band, meg ilyen paraméterekkel jelöltük ki, hogy a piros megszorzódik 0,6-tal, ami benne van a rastertárban, ezen a részen sárga, ezen a részen kék, az megszorzódik 1 mínusz 0,6, azaz 0,4-jel, és a összeg íródik be a rastertárba, tehát itt a sárga és a piros közötti súlyozott átlag, itt pedig a piros és a kék közötti súlyozott átlag jelenik meg. Valóban úgy tűnik, mintha az a ellipszoid átlátszó lenne. Természetesen törés nincs, optikai törés nincs, ez olyan translucent, ugye optikai törés nélküli átlátszóság, de valami ehhez hasonló. Na, akkor jön az a példa, amikor fordított sorrendbe visszük be. Először jön az ellipszoid, ugye mindenkit fölülír, mert még az e-bufferben nincs benne semmi. Amikor az ellipszoidot berajzoljuk, ugye jön a piros, megszorzódik 0,6-tal, mert az ő alfája 0,6, meg a bent levő érték 0,4, a bent levő érték kék, az a háttérszín, kialakul ez. Aztán ráteszem a sárgát, hogy az e-buffer nem engedi meg azt, hogy ezeket a pixeleket fölírjuk, ez lesz a kép. Hát ez nem ugyanaz. Melyik a helyes? Ez. Tanulság, ha átlátszóságot, tanulságok. Ha átlátszó felületeket akarok kezelni, akkor a színekhez opacitást, negyedik értéket korrekten hozzá kell rendelni. Tehát tényleg ki kell töltenem. Ha nem töltöm ki, akkor az OpenGL automatikusan egyet, azaz átlátszatlanságot fog hozzá kapcsolni. Egy. A GL Enable, GL Bandet valahol ki kell adni, mert különben ugye ez a számítás, ami az átlátszóságot számítja, nem történik meg. Ez a második tanulság. A harmadik tanulság, a sorrend számít. Ideig nem számított. Átlátszó felületeket pedig úgy kell megjeleníteni, hogy a távolság szerint ugye rendezni kell az objektumokat, és először a legtávolabbit, aztán a közelebbit. Ez a korrekt megoldás. Kevésbé korrekt, de gyakorlatban egész jó működő megoldás az, hogy először az átlátszatlanokat, akármilyen sorrendben, utána az átlátszókat, majdnem akármilyen sorrendben. Na most már tényleg ott vagyunk a rastertárba, beírtuk a pixelt, ugye régi ismerős, dupla bufferelés, könyökükön jön ki, meg a házi feladatban is szerepel. Animációhoz lesz rá szükségünk, ugye dupla bufferelés célja az, hogy azokat az elemeket, amelyek csak idéglenesen tűnnének föl, ugye az e-bufferbe mennek be az elemek, lehet, hogy egy háromszög föltűnik, amit aztán a következő háromszögek elfednek, tehát a végsőképpen nem szabad, hogy megjelenjenek, mégis idéglenesen föltűnnének, ami a képen vibrálást okozna, mert ezt úgy lehet eltüntetni, hogy amíg a felhasználó egy statikus képet néz, addig egy másik rastertárba renderelünk, aztán utána a két rastertár gyorsan szerepet cserél egymásra. Dupla bufferelést úgy lehet kérni, hogy amikor létrehozzuk a pixel tulajdonságokat, display mode, akkor azon túl, hogy közöljük az OpenGL, a 8 bites vörös-zöld kék átlátszatlanságot szeretnék egy pixelre tárolni, még azt is megmondom, hogy ebből viszont kettőt, ez a double, megint egy vagy kapcsoló, bitenkénti vagy cím. És akkor tudja, hogy kettő lesz. Meg a kettő buffer között kapcsolgatni kell. Hát ebben egyébként nem csak az OpenGL-nek van szerepe, hanem az operációs rendszernek is. Nem véletlenül, hogy ez nem egy GL-el kezdődő, de nem egy OpenGL függvény, hanem ez a GLUT-hoz tartozik adott esetben, tehát GLUT swap buffers. Ez kicseréli a kettőt. Ugye a dupla bufferelésnél, hogy tipikusan rajzolás, ugye a házfeladat keretben is így van, úgy történik, törlünk szint, hogyha az e-bufferelni akarnék, akkor persze a mélységbuffert is rajzolok, utána a swap buffers, amiben rajzoltam, az megjelenik a felhasználó számára, amit idáig nézett, az lesz a következő rajzolás célterület. Jó. Kész vagyunk már, mint az OpenGL áttekintésével. Most elkezdünk vadul programozni. Az első program itt van teljes egészében. Egyetlen egy háromszöget fogunk ebben megjeleníteni, aztán utána majd veszünk egy picit bonyolultabbat. Nagy részt a dolgok ismerősek. GLUT környezetbe dolgozunk. Ugye a GLUT környezet, eseményvezérelt környezet úgy néz ki, hogy egy main függvényben inicializálunk, megmondjuk, hogy az az ablak, amiben a programunk garázdálkodni fog a képernyőn, egy több felhasználós ablakozó környezetben, annak milyen tulajdonságai vannak, eseményvezérlőket regisztrálunk hozzá. Ha kedvünk szottya, már itt OpenGL dolgokat inicializálhatunk, és berontunk az üzenet hurokba, ami majd teker körbe is nézi, hogy bekövetkezett-e olyan esemény, amihez van esemény kezelünk, ha ilyen előfordult, akkor viszont meghívja azt. Tehát ez az inicializáló rész, meg minden eseményhez, amit regisztrálunk kell egy függvény. Jelen esetben egyetlen egy eseményre szeretnék reagálni, az ablak érvénytelenné vált eseményre, display esemény. És ebben a reakcióban egyetlen egy háromszöget fogok felrajzolni így, tehát a három csúcspont zöld-piros-piros lesz, és ugye gorod árnyalás, lineáris interpoláció színben valamilyen jellegű képet szeretnék várni. Na menjünk ismétlés képen végig. Ugye main, először is közlöm a gluttal, hogy az az ablak, ami majd meg kell, hogy szülesen 600x600 pixelből áll, inicializálja már ugyan magát, közlöm a GLUT-tal, hogy az ablak, ami majd létrejön, egy pixelében vörös, zöld, kék átlátszatlanság komponensen ábrázolja a színeket, mégpedig 8 biten. Ebből kettő kell, dupla bufferelni szeretnék, és még mélység értékeket is szeretnék hozzárendelni az egészhez. Ez egy kicsit nagyzolásnak tűnik egy háromszög esetén, ugye nincs átlátszóság, mi a fenének akarok a rastertárban átlátszatlanságot tárolni, nem animálok, mi a fenének akarok dupla bufferelni, és egy háromszög nem takarhatja saját magát, mi a fenének van szükségem mélységbufferre. Tehát itt a display módban történetesen a RGB is tökéletesen elégnek mutatkozna, de hát készüljünk föl az általánosabb esetre, ami mindent bekapcsol. Létrehozzuk az ablakot. Ugye create window, ez a megfogó csíknak a szövege. Ezzel a képernyőmön az alkalmazáshoz tartozó Windows ablak meg is jelent. OpenGL állapotot már itt is elkezdem inicializálni, ugye a Shade Model GL Smooth a gorodányalás bekapcsolását jelenti, tehát a szint lineárisan interpoláljuk. Engedélyezzük a mélységtesztet, ha már van Z-bufferünk, nem oszt, nem szoroz, mert egy háromszög akkor is látszik. Ugye? Kikapcsoljuk a triviális hátsó lapeldobást, tehát nem érdekes, hogy milyen sorrendben soroljuk föl a háromszög három csúcspontját, nem fogja eldobni csak azért, mert mondjuk az óramutató járásával ellentétes sorrendben látja. Transformációk, ugye viewport, azon Windows ablakon belül, ami a képernyőn megjelenik, az egy téglalapot jelölök ki, amely a rajzolás célterülete lesz. A téglalap bal alsó sarka, vízszintes függőleges mérete, mivel a Windows ablakom 600x600-as felbontású, ez azt jelenti, hogy a teljes Windows ablak az OpenGL számára elérhető lesz ebben a rajzolási menetben. Természetesen ezt később megváltoztathatom minden további nélkül. Transformációk. Ugye két 4x4-es mátrix szózáson kell végigmenni a pontnak, ahhoz, hogy eljusson eszközkoordináta rendszerbe a modelljún és a projekciós transformáción. Hát először beállítjuk a projekciós transformációt, egységtranszformáció, modelljút, egységtranszformáció. És regisztrálom eseménykezelőként, hogy ahhoz az eseményhez, hogy az ablak érvénytelenné vált, a ReadRaw nevű függvényemet. Berontok a eseménykezelő urokba. Inicializás kész. Ezt az egyszem eseménykezelőt kell megírni, ami felrajzol egy háromszöget. A transformációt úgy inicializáltam, hogy a transformáció nem csinál semmit. Egységtranszformáció. Tehát ami a csővezetéken bemegy, ez eredetileg számunkra annyit jelentett, hogy referencia helyzetben van az objektum. Az változatlanul megy át a két transformáción is megérkezik, ugye homogén koordinátákban a normalizált eszközkoordináta rendszerbe. Ami azt jelenti, hogy a csővezeték elején közvetlenül ebbe a normalizált eszközkoordináta rendszerbe kell pontokat kijelölnöm. Hát hol van ennek a látható része? Tudjuk, -1, -1, -1, -1, -1 sarokpontú koordináta tengelyekkel párhuzamos oldalú kockáról van szó, ami ennek a belsejében van, az látható a képen. Ráadásul azt is tudjuk, hogy ez balkezes koordinátarendszer már. Projektív transformáció jobbkezesből balkezes csinál. Tehát egy balkezes koordinátarendszerbe kell megadnunk a pontokat. És nem olyan értékeket, hogy 100 meg 500, mert ami nem a -1, -1-ben van XYZ-ben, azt a vágás úgyis eltakarítja, és nem fogok látni sem. Na, ReadRaw. Rajzolási, vagy törlési szín vörös-zöld-kék átlátszatlanságon nulla. Töröljük is a rastertárat, meg a Z-buffert is. A Z-buffert mivel fogja törölni? Hát tudja, hogy a Z-buffer algoritmushoz, az inicializáláshoz elvileg végtelent kéne beírni a Z-bufferbe, de a végtelen kicsérülhető egyre, mert képernyő koordináta rendszerben nem fordulhatnak elő az értékek, akik egynél nagyobbak lennének. Tehát egyre törni. Azt nem is állítottuk be, azt ő tudja. Egy passzból áll most az egész rajzolás, egy darab háromszög. Tehát háromszögeket fogok felrajzolni, de az három csúcspontból áll, csak ez egy darab háromszöget fog kijelölni. Rajzolási szín zöld, Első pontom 0,1, 0,2, mínusz 0,1. Hát ez a mínusz 1,1-be van, tehát remélhetem, hogy ez nem fog elvérezni a vágásnál. Aztán megváltoztatom a rajzolási szint pirosra, ugye ez a pont itt van, ez a pont itt van, megváltoztatom a rajzolási szint pirosra, és egy új pont, megint a mínusz 1,1 tartományban ez itt van, nem változtatok most már szint, mivel a piros az állapot jellemző, ez addig érvényben marad, amíg meg nem változik, tehát a következő csúcspont is piros kap, aki ide kerül. End. Csúcspontok végig szaladnak a transformációkon, megjelenítőcsővezetéken, képernyő koordináta rendszerbe ez a háromszög raszterizálódik, meglátogatjuk a belső pixeleket, a csúcspontok színéből lineárisan interpolálunk, és a belső pixel színét az interpolált színre állítjuk be. Előáll a kép, a swap buffers ezt a felhasználó számára prezentálja, és közben az addig látott rastertárat pedig a következő read-row hívás számára elérhetővé teszi. Akkor vegyünk egy kicsit bonyolultabb példát, zászló. Lobogjon. Október 23-a most volt, hát egy ilyen lobogó zászló kellene. Feladat megoldás mindig azzal indul, hogy a virtuális világot definiáljuk. Hát most a virtuális világban egy darab zászló van, ennek a zászlónak van geometriája, meg vannak megjelenítési attribútumai, történetesen most a zászlónkhoz egy kép tartozik, ugye Magyarország alkotmánya rendelkezik arról, hogy mi a hivatalos szimbólum, piros, fehér, zöld, és rajta van ez a szép koronás címer. Nézzük a geometriát. Hát oldalról nézve egy zászló, egy téglalap, felülről nézve, meg azt szeretném, hogy lobogjon, hát mondjuk egy színusz hullámot rendelünk a lobogáshoz. Sokkal elegánsabb lenne, hogyha most elkezdenék a fizikával szórakozni, hogy az örvények hogyan válnának le, és akkor abból előállítanánk a lobogásnak az alakját. Ezt így is szokták csinálni, most nekünk egy ilyen fekete doboz modell éppen elég. Színusz hullám fizikától mentesen úgy nagyjából egész jó produkálja ezt a hullámzó effektust. A felület, amely ezek után így néz ki, egy parametrikus formával definiálható. Valóban ebben a formában, ugye oldalról nézve egy téglalap, tehát x-ben és y-ban, ugye a parametrikus forma azt mondja, hogy a egység négyzetet, egységintervallumban levő u és v paramétereket kell leképezni a felületre. Hát egy egység négyzetet hogy lehet erre rávinni egy egyszerű skálázással? Tehát az x koordináta az u szor v lesz, hogyha az u nullától egyik szalad, akkor az x-ben végigmegyünk ebbe. A v az v szer h lesz, tehát végigmegyünk ebbe. Az e pedig ugye fölülről nézve egy színusz hullámot ad, amely színusz hullám hát az x-től függ, az x pedig az u-tól függ, tehát a színusz hullám az u-tól függ, az e pedig egy színusz hullám lesz, az kész. Ugye a K paraméterrel szabályozhatjuk, hogy hány ilyen színusz hullám jelenjen meg a zászlónkon, mennyire vadul lobogjon, és majd a geometriát időfüggővé tesszük, ugye ez a lobogási mechanizmus, tehát egy fázist is specifikálunk, amiben az időt bekötjük, tehát ahogy az idő telik, a geometria változik, és mindig újra megalkotjuk a képet. A zászló geometri modellje ez. Általában is, ugye mindig célszerű abból kiindulni, hogy elképzelünk valamit, és fölírjuk annak a parametrikus egyenletét. A parametrikus egyenletnek az az oltári előnye mással szemben, hogy a textúrázáshoz közvetlenül támpottot ad. Mert ugye a textúrázás egy képet rávisz erre a geometriára úgy, hogy azt kell definiálnunk, hogy egy egység négyzet hogyan feleltethető meg a felület pontjainak. Most a paraméteres egyenlet éppen ezt teszi. Tehát Tehát az az összerendelés, ami a paraméteres egyenletben megjelenik, közvetlenül használható a textúrázáshoz, mint parametrizáló transformáció. Tehát nem kell különösebben szórakoznunk azzal, ha paraméteres formába adjuk meg a geometriát, hogy hogyan rendeljük hozzá a textúra térhez. A definíció közvetlenül ezt megadja. Tehát a definíció másik része csak a textúra, mint képnek a létrehozása. Ugye, ha 90 előtt lennénk, akkor ez csak piros, fehér, zöld lenne, akár programmal könnyen föl lehet tölteni egy olyan tömböt, amiben három csík van. Most egy kicsit komplikáltabb lesz, mert hát a címert is bele kell varázsolni. Hát nyilván úgy fogjuk ezt megoldani, hogy letöltjük mondjuk a köztársasági elnök honlapjáról a címert, megnyitjuk a Photoshopot, Paintbrush-t vagy amit tetszik, hogyha nem tetszik az a kép, akkor egy kicsit editáljuk, és kimentjük olyan file formátumban, amit be tudunk olvasni, és olyan méretben, ami 2 hatvány. Ezt nem szabad elfelejteni. A véletlenül a köztársasági elnök 1023x679-es felbontással definiálta az ászlót, az nem jó, nekünk mondjuk 512x512 megfelelő csak. Na, maga a program megint csak inicializálásból áll, meg eseménykezelőkből. Ugye az inicializálás a main függvényben, most egyre gyorsabban, megmondjuk a glutnak, hogy mekkora az ablak mérete, inicializáltatjuk a glutot, közöljük vele, hogy egy pixelhez milyen adatokat kérünk tárolni, vörös-zöld, kéket, dupla bufferelni szeretnénk, kézébuffert is szeretnénk majd használni, tehát ezek hozzátartoznak egy pixelhez, létrehozzuk az ablakot, megfogó csíksejük a mi lobogókat. OpenGL-t inicializáljuk, ez lesz az első függvény, amit majd meg kell írni, és eseménykezelőket regisztrálunk, az ablak esemény, ablak érvénytelenné vált eseményhez a draw flag-et, ugye a zászlónk aktuális állapotát felrajzoljuk ennek hatására, a idle eseményhez pedig az animate flaget. És berontunk a ciklusban. Idle esemény. Talán ilyennel még nem találkoztunk. Az idle esemény az az esemény, ami mindig bekövetkezik akkor is, hogyha más dolog nem történt, tehát a felhasználó hozzá se nyúlt a klaviatúrához. A tanúfilmből idéznék, amikor ugye az a klasszikus szólam, hogy az a gyanús, ami nem gyanús, az idle, az az esemény, ami nem esemény. Gondolhatnánk, hogy ennek nem sok értelme van. De ez így rossz megközelítés. Inkább azt javaslom a társaságnak, hogy az idle eseményt tekintse annak az eseménynek, hogy az idő múlik, és erről a környezet értesít minket. Mivel az idő mindig múlik, sajnos nem lehet megállítani, az idle esemény mindig jön. Ha animálni kell, vagy szimulálni kell valamit az idő függvényében, akkor nyilvánvalóan az idő múlását a virtuális világomba követni kell. Hol fogom követni? Az idle eseményben. Igazából az idle esemény a legfontosabb esemény az összes közül. Annak ellenére, hogy ilyen hülye neve van. Arra utalván, hogy ő nem csinál semmit, de ő a rendszer működtetője, ő a motorja mindig. Na, tehát 3 függvényt kell megírni. Inicializálás, draw és animate. Hát inicializálás, 2 dolgot inicializálunk, ugye a transformációs láncot, meg a textúrát, most ugye van a zászló textúránk, transformációs lánc, a téglalap, amiben a zászlónak meg kell jelennie, GL viewport, ez a bal alsó sarok, vízszintes függőleges fölbontás, ez történetesen éppen az, mint a Windows ablakon, megint a teljes egészére fogok rajzolni. 2 mátrixom van, projection, model view, először a projection-t állítom be, ugye load identity a kályha, egységmátrixot kíván, utána a utility csomagnak ahhoz a függvényéhez fordulok, ami legyártja nekem a perspektív transformációt. Ez a ugye, GLU perspektív paraméterei függőleges látószög, 54 fok, így nézek ki. A ablak vízszintes függőleges aránya, ami történetesen egy az egyben megegyezik a nézet vízszintes és függőleges arányával, ezért ebből adódóan a kamerám nem fog torzítani. Ha ez eltérne, akkor a kamera torzít. Első vágósík távolság, hátsó vágósík távolság. Ugye ezek a paraméterek szerepeltek a 4x4-es perspektív transformációs mátrixba, jutítsom, kiszámítja, és ezt hozzá konkatenálja az egységmátrixhoz. Itt egy dolgot szeretnék csak megemlíteni. Első vágósík távolság. Pozitív, mindenképpen, és célszerűen nem nagyon kicsi. Sokan abban attól való félelmükben, hogy a vágás az első vágósik előtti dolgokat el fogja tüntetni, ide beírják, hogy 0,00001, hogy ne tűnjön el semmi. Ez nagyon rossz. Nagyon rossz opció. Hát egyrészt, mert hogyha 0,0001-re tesznek valamit, akkor kiböki a szemüket. Meg azért is, ha emlékeznek arra, amikor a vágást tanultuk, fölrajzoltam, hogy egy olyan esetben, amikor ugye egy szakasz elő indul a szem előtt és mögötte fejeződik be, a pontok hova kerülnek, és megtárgyaltuk, hogy az első vágósík és a szem közötti részt a perspektív transformáció lényegében a mínusz egy és mínusz végtelen közé, tehát a való számegyenes felére képezi le. Hát elég nagy pazarlásnak tűnik a nulla, 0,00001 tartományt megfeleltetni a rendelkezésre álló számtartományunk felének. Nem? Ráadásul ez a torzítás folytonos, ami azt jelenti, hogy az első vágósik utáni rész, ami már látható, az még pontosan lesz ábrázolva, de onnantól a hátrébb részek meg egyre kevésbé pontosan. Z-bufferelünk. Az értéket számmal, például 24 bites fixpontos számábrázolással tartjuk nyilván az Z-bufferbe. Hát el lehet képzelni, milyen képeket kapunk, hogyha a számábrázolás a hátrébb lévő részeknél olyan pontatlan, hogy hatalmas ugrások vannak a képben. Tessék ezt, amilyen nagyra lehet nagyra választani. De semmiképpen nem ilyen 0,01, mert megmagyarázhatatlan dolgokat tapasztalnak éppen a numerikus hibák miatt. A hátsó vágósik távolsága nem annyira érdekes, az lehet nagy. Ugye 1/x-es a perspektív torzítás. A nulla közelében nagyon számít minden. Azt mondom, most 1000 vagy 2000, mennyit változik az 1/x függvény? Hát 1/1000-et, nagyon kicsit. Na jó. Tehát perspektív transformáció beállt, model view transformáció a modellt és a view-t, kameratranszformációt köteles megadni, megint kályha, ugye hátulról kell előre olvasni a transformációkat, vagy hogyha innen nézem, innen írom a programot, akkor először a view, erre is van utility csomag, szempozíció az origóban van, a looked pont, vagy view referencia pont, amire nézek a 0,0-1, a függőleges irány meg a 0,1,0, ezzel adtam egy pofont, az imparalizmusnak, mert igazából milyen 4x4-es mátrixot fog ez létrehozni? Az egységet. Mert már a kamera koordinátarendszer is pontosan ilyen. Az az eltolás és elforgatás, ami ezt átviszi kamera koordinátarendszerbe, az egységmátrix. És utána jön a modellezés rész. Hát most ez egy eltolás. Hát a zászlómat, ugye XY síkon van, ugye a kamerám az origóban van, és a mínusz Z irányba néz, hogy lássam, el kell vinni a mínusz Z irányba, mert különben nem tűnik föl, és az 1 és 100 közé valahova, tehát például a mínusz 15, mínusz 10, mínusz 50-re. Három transformációból áll a transformációs lánc. Ezt a hármat akármilyen sorrendben megadhatom, és bármelyiket variálhatom a többitől függetlenül. Ajaj. Na még ezt nagyon gyorsan, és akkor nagyon mindegy, ezt függesszük föl, mert inkább a házi feladatok, illetve a versenyről egy pár szót. Eredetileg az volt a tervem, hogy valamilyen automatikus eljárással, objektív eljárással döntsük el, hogy kinek a megoldása a legszebb. És a számítógépes grafikában van is ilyen, úgy hívják, hogy számítógépes esztétika. Tulajdonképpen többféle irány van, az egyik legfőbb irány a szépséget az információval azonosítja. Shannon entrópia, ugye a veteránok ezt már tanulták, a fiataloknak pedig a fizikában tanult entrópia fogalom, rendezetlenség, az itt is alkalmazható. Itt a véletlen esemény, egy véletlen modell kell hozzá, az azt jelenti, hogy indítunk egy sugarat, az egy elemi esemény, hogy ez a sugár az ijedik felületelemet, vagy az ijedik azonosítható területet látja. Na most ezzel például olyan eredményekre juthatunk, hogy ez egy jobb megvilágítás, mint ez, vagy egy tehenet innen kell nézni, nem pedig innen. Hát nem azért, mert ez illetlen, hanem azért, mert ennek a képnek sokkal nagyobb az információ tartalma. Vagy hogyha körbe akarjuk vezetni a barátnőnket magánrepülő gépünkön az Alpok felett, akkor körülbelül ebbe a magasságba kell repülni, nem pedig így, mert így nem sok mindent látunk. Vagy akár azt is meg lehet csinálni, hogy kiszámoljuk ezeknek a képeknek, ugye Fanó két festménye a komplexitását, ennek 1200-1700, tehát akkor ez egy zebb kép. Na most gondolkoztam, láttam a képeket, és megállapítottam, hogy azért még a számítógépes esztétika nem áll azon a színvonalon, hogy be tudjam vetni az önök képének az azonosításához, ezért kénytelenek elfogadni azt a borzasztó szubjektivitást, amit én hozzátettem. Na, a képeket, a díjazott képeket négy csoportba osztottuk. Ugye az első a Honorable Mention kategória. Ezek már értékes képek, egyetlen problémájuk az, hogy mások még szebbeket csináltak. Tipikus, hát mondjuk nevezük ezt hibának, ha lehet ezt mondani. Tipikus hiba ezekben az esetekben, hogy a készítők nem foglalkoztak azzal, hogy a keletkező, ugye lebegőpontos képet hogyan lehet optimálisan megjeleníteni egy monitoron, vagy hogyan lehet 8 bites RGB-re konvertálni. Sajnos fél év során nem is foglalkozunk ezzel, pedig egy nagyon fontos terület. Figyelembe kell venni ehhez egyébként olyan dolgokat, hogy az emberi szem nem is lineáris. Ugye tudjuk azt, hogy például a hangot is decibelbe mérik logaritmikus skálán. Miért? Mert minden emberi érzékszerv logaritmikusan detektál. De azt nem tudom, hogy a kétszer akkora pofon is kétszer olyan nagy mértékben fáj, de a többi érzékszerve ez igaz. Tehát itt ezek úgy túl sötétek. A harmadik díj kategóriában, bár itt is azért egy-kettőt egy kicsit gamma korrekciónak kellett alávetni, ez a hiba kevésbé fordult elő. Ugye Abutsewicz Adrien láthatólag nem szánt elég időt a kép kialakítására, de legalább nekem alkalmat adott arra, hogy felhívjam újra a figyelmet, hogy talán most már elhiszik azt, amikor arról regéltem, hogy ma egy mozifilm előállításához 4 órától 1 napnyi számításidő kell. Itt volt önöknek 1 síkjuk, meg 2 kvadratikus felületük. 1 lineáris egyenletük és 2 másodfokú egyenletük. Ennél egyszerűbb színteret nem nagyon lehet elképzelni, ugye? Az idő pedig ez is jelentős. Ez is meglehetősen jelentős. Jövő órán egyébként megtanuljuk, hogy hogyan lehet ezt valós időben kiszámolni, de hát egyelőre még sok idő kell ehhez. A harmadik díjas alkotások. Többen még címekkel is ellátták a művüket egyébként, ami nagyon dicsérendő. Második díj. Itt már ugye a kausztika, fényvonal finom jellegzet, ez is egész meglepő, finom jellegzetessége is kijönnek. Egyébként a számítógépes esztétika azzal is foglalkozik, hogy mik a harmonikus színvilágok. Egy magyar úriember, Emcsis Antal 50 évet foglalkozott azzal, hogy harmonikus színrendszereket, színkollekciókat kialakíthasson. Valahogy a hölgyeknek ez mindenféle ismeret, előismeret nélkül kapásból megy. Tehát például Pocsai Viktória volt, aki úgy igazából hozzámért nyúlni az adott jellem, ugye a anyagjellemzőkhöz. És mégis szép képet tudott létrehozni. a második díj. A első díj, több van, nem csak ez. Ezt a kettőt azért tettem össze, mert a készítő urak mertek a diszperzióval foglalkozni, tehát az üvegnek a törésmutatója nem állandó, hanem fölbontja valóban a fényt. Na most, hogyha ezt diszkrét komponenseken csináljuk, akkor persze szétcsúszik, ilyen vonalas lesz az egész. Ezt úgy szokták csinálni, hogy akár nanométerenként fölveszik, de az jelentősen megnöveli a számítást. Cserna Bence, hát ha jól látom, ezen úgy próbált segíteni, hogy vonalakat rajzolgatott, ugye lineáris interpolációt végzett a hullámosznak megfelelően. Első díjasok, még, és Zsolnai Károly, aki megpróbált valamilyen geometriai formát kihozni, ami kész csoda, mert ugye a kausztika teljesen megjósolhatatlan, tehát legfeljebb próbálkozásra lehet bármit is kihozni. És többi úrnak meg még videója is van. Még látszik, hogy a fényforrás hogy kavarog. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy nem véletlen az, hogy produkciós rendszereknél nem használnak véletlen számokat, csak szigorúan determinisztikus mintavételezést, mert a véletlen mintavételezés miatt a hiba korrelálatlan lesz az egyes képekben, és a szem meg roppant érzékeny erre. Legegyszerűbben ezen úgy lehet segíteni egyébként, hogy a véletlen szám generátort mindig újraindítjuk, ugye van egy mag, egy seed, amit be lehet tenni, minden frame elején újraállít, mert egyébként a véletlen számgenerátor is determinisztikus, kaotikus, dinamikus rendszer, de legalább a frémek között a hiba korrelát legyen. Azt a szem jobban tolerálja. Kovács Balázs űrhajója, bár most nem tudom, hogy a videónak melyik igazából a neve, hogyha csendben vagyunk, ez még hang is tartozik. Az lett volna a nagy dobás, hogyha ezt ő klimpírozza a szintetizátorán, de szerintem nem így csinál. Abból következek, hogy nem ő csinálta, hogy ilyen fading, ugye eltűnik a végén a hang. Na, Schnell Henriknek tulipánya és két videója is van. Itt pillanat. Nézzük a másikat. Na most itt pár, akármilyen gonosz is vagyok, nem tudnék kritikákat megfogalmazni, azért ezek már nagyon jól néznek ki. És nem ez az utolsó, hanem ez. Azért gondoljanak bele, két másodfokú egyenlet, meg egy elsőfokú egyenlet. Jó, mondjuk ő több lencsét fölvett, mondjuk öt másodfokú egyenlet, meg egy elsőfokú egyenlet. És van videó is. Ugye az alatt, akik a díjak, meg a nevek szerepeltek, aki materializálni szeret mindent, annak ugye hadd mondjam el, hogy első órán ígértem, ugye vannak olyan ígéretek, amiket soha nem teszek meg fél év során, meg vannak olyan szavak, amiket soha nem mondok ki, mint az ős magyaroknál bizonyos állatokat nem lehetett néven nevezni, vagy kultúránk alapjához a Harry Potterhez hadd térjek vissza, ott sem mondtak ki dolgokat. Szóval én sem fogok, egyelőre Honorable Mention féljegy, harmadik díj egy jegy, második díj másfél jegy, első díj két jegy, plusz a kettes után. A Balambér Dávid úr itt van? Kifáradna? Ő kap egy külön díjat is. Gratulálok. Jó, köszönöm, akkor majd ezzel folytatjuk.